vasárnapon olvasni a Malakiás próféta könyvéből. Malakiás próféta könyvének második fejezetének a 10. versétől a 16. versig tartó részből, ahonnan is itt szólít meg bennünket a mindenható Isten. Hiszen egy atyánk van mindannyiunknak, egy Isten teremtett bennünket. Miért vagyunk hát hűtlenek egymáshoz, meggyalázva az atyáinkkal kötött szövetséget? Hűtlenné vált Júda, utálatos dolgokat követett el Izraelben és Jeruzsálemben. Meggyalázta Júda az Úr szent helyét, mert idegen Isten leányait szerette meg, és velük házasodott össze. Írtson ki az Úr mindenkit Jákob sátraiból, aki ilyent követett el, a csábítót és aki hallgat rá, még ha áldozatot visz is a seregek urának. Továbbá ezt teszitek. Könnyel öntözitek az Úr oltárát, sírtok és sóhajtoztok, mert nem tekint már az áldozatra, és nem fogadja kegyelmesen tőletek. Ezt kérdezitek, miért nem? Azért, mert az Úr tanulja annak, hogy hűtlen lettél ifjúkorodban elvett feleségedhez, pedig ő a társad, feleséged, akivel szövetség köt össze. Egy ember se tesz ilyet, akiben maradt még lélek. De mire is törekszik az ember? Arra, hogy utódot kapjon Istentől. Vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ifjúkorotokban elvett feleségeitekhez. Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől, mondja az Úr Izrael Istene, mert erőszak tapad ruhájára, mondja a seregek ura. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek. Jöttek, most csendesedjünk el helyünkön maradva, és kérjük Isten áldását az ő igéjére, hogy ezt meghalva valóban életnek igévé lehessen a számunkra. Imádkozzunk. Nagyon örülök annak, hogy újra találkoztunk, és különösen annak örülök, hogy úgy vagyunk most együtt ezen az Isten tiszteleten, hogy valóban mindannyian várjuk azt, hogy Isten megszólaljon közöttünk. Persze én egy pici forba vagyok az itt lévő kedves testvérekkel szemben, hiszen én már tudom, hogy miről fog ma szólni az Isten tisztelet részben. Már menet közben is sok minden alakul egyébként, mert bár az ember felkészül, és azért van mégiscsak egy menete annak, amit szeretne elmondani, de az Isten nagyon sokszor formálja és alakítja az igehirdetést, még a szószéken is. Én nem vagyok annak az igehirdetésnek a híve, amikor valaki felmegy, és akkor csak úgy beszél valamiről, mert én azt gondolom, hogy az általában lehet jó, lehet, hogy vannak olyan esetek, amikor ennek van helye, hogy az embernek úgy kell szólnia, hogy igazából előtte nem tudott készülni, vagy nem jól készült föl, de én azt gondolom, hogy az igehirdetés műfaja is egy pontosan olyan dolog, amire az embernek készülnie kell, mint minden más dologra az életben. És ha van valami, ami nagyon fontos, azt gondolom, az az igehirdetés, amelyben Isten szeretne a gyenge emberi szavakon keresztül megszólalni. Tegnap egy nagyon érdekes cikk került elém, amelyben a szerző, aki egyébként nem keresztény ember volt, és nem is keresztény emberként, mert hát nem tehette meg, fogalmazta meg a gondolatait, a hűségről és a hűtlenségről, és ezen belül a házasságról írt. Természetesen nagyon sok minden van és volt abban a cikkben, ami találkozott azzal, amit mi is gondolunk, vagy amit én magam is gondolok a hűségről és a hűtlenségről, de volt olyan is, ami természetesen, amivel nem értettem egyet. Érdekesnek találtam például azt, és hagyj idézzek így az igehirdetés bevezetéseként ebből a cikkből néhány részletet, amelyek nagyon is illeszkednek ahhoz, amiről ma közöttetek szolgálni szeretnék. A cikk írója az elején, a cikkének az elején a következő kérdéseket tette fel. Komolyan hihetjük, hogy bolond, aki hű marad elhatározásaihoz, párjához, ígéretéhez, hivatásához, vagy bármi dologhoz az életben, ami fontos, és lehet, hogy csak neki fontos. Ostobaság lenne kitartani a hit mellett, ha mások azt nem tartják fontosnak. Kitartani szüleink értékei hitvallása mellett. Kitartani az orvosi, ügyvédi, katonai eskü vagy közösségünk mellett. Kitartani céljaink mellett annak ellenére, hogy sokan megkérdőjelezik, sőt, kristálytiszta elemzéssel bizonyítják elveink idejét múlt tarthatatlanságát. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon jó kérdések. És bizonyos vagyok benne, hogy mindannyian az életünk során keresztény emberként is találkozunk ezekkel a kérdésekkel. Pontosan ilyen kérdéseink vannak sokszor, amikor járjuk az életünk útját, hogy hűségesek legyünk, vagy legyünk hűtlenek. Hogy engedményeket tegyünk-e sokszor, hogy jobban érvényesüljünk, vagy könnyebb legyen az életünk, vagy pedig tartsuk magunkat mindahhoz, amire Isten tanít bennünket. Mert hát sokszor tapasztaljuk, gondolom ti is így vagytok ezzel, hogy a hűséges ember a sokszor kerül lépés hátrányban egy olyan világban, ahol az emberek többsége nem veszi komolyan az elveket, a puszta érdekek alapján hozza meg a döntéseit, hogy éppen akkor, abban az adott pillanatban mi az, ami számára hasznos, hogy milyen, és sokszor nem gondolkoznak azon az emberek, hogy hány elvet adnak fel, vagy mi az, aminek hátat fordítanak. És nagyon sok olyan emberrel is találkozunk, akik simán átlépnek mindenféle erkölcsi szabályon, vagy éppen az emberi kapcsolataikon is, ha kell, mert azok abban az adott pillanatban nem szolgálják az érdekeiket. Aztán a szerző később arról ír, hagy folytassam tovább, hogy az ókorban a hűség az nagyon is hozzátartozott ahhoz a rendhez, amelyben az emberek éltek. Teljesen mindegy, hogy keresztény ember volt, vagy más vallású ember volt, de a hűség ahhoz a rendhez, amelyben az emberek fellőttek és gondolkodtak, az egyszerűen nem is volt kérdés. Az egy isteni rendnek, a vallásnak, a lelki életnek egy nagyon fontos része volt. Aztán nagyon érdekes volt, hogy arról írt a szerző ebben a cikkben, hogy mindez a középkorban kezdett megváltozni. A középkorban a hűség egyre kezdett háttérbe szólni, sokkal inkább kezdtek az emberek inkább a lojalitásról beszélni. Ami már nem egy önzetlen elköteleződés valami vagy valaki mellett, hanem egy érdekszövetség. Egyfajta érdekkötődés valamihez, ami számunkra hasznos vagy előnyös. És természetesen éppen így az ember egyszer ehhez lehet lojális, egyszer meg ahhoz lehet lojális, attól függően, hogy az érdekei hogyan diktálják. Az író véleménye szerint, és ez nagyon érdekes, és ez megint kapcsolódik ahhoz, amiről szeretnék beszélni, azt írta, hogy a lojalitás az pótlék. Pótléka annak, hogy az embernek nincsenek igazi alapjai, belső értékei és belső alapjai az, amihez igazodhatna, amihez a életének minden kérdésében egyfajta támaszként neki dőlhetne. Azt írja a szerző, hogy ha van az embernek egy belső alapja, akkor képes igazán a hűségre. Hűségre mások felé is. De ha nincs meg ez az alap az életében, és ez nagyon érdekes ez a gondolat, akkor az egész élete nem szól másról, mint önmaga kereséséről. És ez az önmaga keresés, az önmaga útjának, saját magának a megértése és keresése fogja kitölteni az egész életét, és nem marad ideje a többi emberre. Bevallom őszintén, amikor ezeket a szavakat olvastam, akkor nagyon is bólogattam. Mert hát mi keresztények nem pontosan ugyanerről a dologra gondolunk. Nem ugyanezt mondjuk mi is, hogy milyen fontos az, hogy az embernek az életében jelen legyen Isten. Az Istennek a kijelentése, amelyben életének minden pillanatában és minden kérdésében igazodhat. Egy olyan viszonyítási pont lehet és kell, hogy legyen a keresztény ember életében Isten, akihez mérhet minden dolgot az életében, ami körülveszi őt. Bevallom őszintén, hogy amikor mindezt végig gondoltam, akkor egy kicsit el is szégyeltem magam. Elszégyeltem magam azért, mert valóban így van ez az életünkben, az én életemben, a ti életetekben, hogy az Isten igéje, az Isten kijelentése, az Isten személye, az a viszonyítási pont, az a támasz, az a fajta segítség, amely igazi és valódi segítsége tud lenni az életünkben, az életünk kérdéseiben, Egy olyan viszonyítási és tájékozódási pont, amelyre mindig tekintünk akkor, amikor válaszutak elé kerülünk. Mert tudjátok, olyan sokszor van az, a saját életemben is így van, ez ne gondoljátok, hogy ezt én a szószékről csak úgy lemondom nektek, hogy az embernek vannak vágyai, vannak tervei, vannak elképzelései, és mondjuk ki, ezek sokszor ütköznek azzal, amit az Isten szeretne, és amit az Isten akar. És ilyenkor a nagy kérdés az, hogy vajon kinek engedünk a vágyainknak, a terveinknek, a mi elképzeléseinknek, vagy annak, amit az Isten mutat. És szomorú tapasztalatom az, hogy amikor ilyen kérdés elé kerül sok-sok keresztény ember, és velem is előfordult már néhányszor, de talán őszintén benne azt mondani, hogy sokszor, hogy az ember sokkal szívesebben enged a saját szíve vágyainak és terveinek, mintsem annak, amit az Isten szeretne. És végül még egy idézet az olvasott cikkből, mert hát ez a cikk alapvetően hűségről és hűtlenségről szólt, különösképpen is kihegyezve a házasságra. A következőt írta a szerző. A hűtlenség nem szexuális félrelépéssel kezdődik. A dolgok valahol mélyen a lélekben kezdődnek. Míg a korábbi évszázadok a sírig tartó házasság gyakorlatában teltek, manapság a gyakori válások mellett istenítik a szingli létet, harsog az önmegvalósításra biztatás, folyik a harc az egyneműek házasodási és örökbefogadási jogáért. Kísérletek történnek a nyitott házasság intézményének elfogadására. És itt a lényeg, hiába minden, írja a szerző, aki mondom nem keresztény ember. A házasságtól jobbat nem talált ki még senki. És mindezzel magam is egyet tudok érteni. Tehát tudjátok, sokszor nekem ezekkel a cikkekkel az a baj, hogy megállapítják a problémát, amivel én is tudok azonosulni, hiszen ezt látjuk, hát ezt, ebben élünk. Széthulló, szétbomló családi kapcsolatokban, mozaik családok vesznek körül bennünket, olyan családok, ahol már nem a saját gyerekét neveli egy ember, hanem egy másik embernek a gyerekét. Egy ilyen társadalomban élünk, egy ilyen világban élünk. Hogy ne tudnánk együtt érteni azzal, azokkal a felvetésekkel, amelyek pontosan találkoznak azzal, amit mi is látunk. De vajon ki az, aki megoldást tud adni? Mert egy dolog megállapítani a problémát, és egy dolog valamiféle megoldást találni azokra. És persze van-e egyáltalán? Malakiás könyvének a tanulmányozását folytatjuk tovább a mai alkalommal, ahogy hallottátok. És a cikket pontosan azért hoztam ide idézetként, mert nagyon jól lefestik azt, hogy miben élünk mi. És az a néhány vers, amit felolvastam az Isten tisztelet elején, az pontosan arról szólt, amiről a cikk szerzője is írni kívánt, a hűségről és a hűtlenségről. És én azt gondolom, hogy Isten ebben az igében nagyon konkrét választ ad arra, hogy hol van a gyökere annak, hogy annyi szétbomló, széthulló emberi kapcsolat vesz körül bennünket. És persze talán most úgy gondoljuk mindannyian, hogy a hűségről és a hűtlenségről szóló igehirdetés dolgában mi tulajdonképpen, vagy egyáltalán ebben a kérdésben, ebben a témában mi a jó oldalon állunk. Hiszen olyan embernek látjuk, olyan embernek tudjuk magunkat, és olyan embernek látnak mások is bennünket, mint akik nem vagyunk hűtlenek, hanem nagyon is azon emberek közé tartozunk, akik hűségesek vagyunk. De ne felejtsétek el, kedves testvérek, hogy az Isten mindig szólni akar hozzánk. Ez nem úgy van, hogy vannak dolgok, amiket Isten el akar nekünk mondani, és azok bennünket, ha nem érintenek, akkor arra már nem is kell odafigyelnünk. Amikor Isten beszél, akkor mindig minden dolog érint bennünket. Lehet, hogy úgy, hogy mindaz, amit hallunk, vagy amit megtanulunk Istentől, vagy az Isten igéjéből, azt tovább vihetjük, és tovább adhatjuk másoknak. Mert hogy ez is feladatunk, hogy ne csak magunknak gyűjtsünk, hanem továbbadjuk azt, amit megértettünk, felismertünk, amire mi is igen tudunk és ámen tudunk mondani. Másrészt tisztában vagyok azzal, hogy a hűség és hűtlenség kérdése egy nagyon érzékeny dolog. Egy nagyon érzékeny dolog. Különösen, amikor az ember egy széthulló házasságban él. Vagy akkor, amikor válófélben van, vagy maga is elvált. És bevallom nektek őszintén, hogy én nem szeretem az ex-katedra kijelentéseket, amikor valaki jön és megmondja a tutit, és akkor mindenki menjen haza, és mindenki igazodjon ehhez. De én azt gondolom, hogy amikor az Isten egy témát elénk hoz, akkor nem kerülhetjük meg az Isten gondolatait, hanem igenis próbálnunk kell azt megérteni, lefordítani azt a saját életünkre nézve. És ilyen értelemben véve én azt gondolom, hogy az istentisztelet, vagy ha tetszik, az ige hirdetés nem ér véget az istentisztelet végével, amikor kimondjuk az áment, elimádkozzuk az imádságainkat, majd hazamegyünk, hanem olyan jó lenne, hogyha forgatnánk magunkba tovább mindazt, amit hallottuk. Már ha érthető volt mindaz, amit a lelki pásztor elmondott. Ugye emlékeztek még, hogy amikor Malakiás könyvét elkezdtük olvasni, akkor azzal a mondattal kezdődött ez a könyv, azzal az isteni kijelentéssel, hogy azt mondta Isten a hűtlenné vált Izraelnek, hogy én szeretlek benneteket. Ennek a könyvnek bármennyire is kemény az, amit Isten elmond az ő népéről, én azt gondolom, hogy ennek a könyvnek mégiscsak ez az alaphangja, hogy az Isten szeret bennünket. És meggyőződésem, hogy ez nem attól függ, hogy hűségesek vagyunk, vagy hűtlenek vagyunk. Meggyőződésem, hogy ez nem attól függ, hogy úgy járunk-e, hogy kedves az életünk előtte, vagy éppen úgy járunk, hogy nem kedves előtte az életünk. Ez nem változtat az Isten irántunk érzett szeretetén. De ha hűtlenek vagyunk hozzá és egymáshoz, vajon nem a mi elemi érdekünk az, hogy változtassunk ezen? Hogy igenis az Isten előtt kedves lehessen az életünk, hogy szerethetőek legyünk? Egy nagyon egyszerű példát hagyd mondjak ezzel kapcsolatban, hogy jól értsük, vagy ugyanazt értsétek, amit én is értek ez alatt. Amikor valaki valakit nagyon szeret, akkor nem valamiért szereti, hanem önmagáért szereti. Én a feleségemet nem azért szeretem, mert csinos vagy nem csinos, mert szőke vagy nem szőke, hanem azért szeretem őt, mert szeretem azt, aki. És tudjátok, az a fantasztikus a házasságban, hogy én tudom, hogy ha butaságot csinálok a feleségem, akkor is szeretni fog engem. Hogyha nem vagyok hozzá mindig szeretetteljes, akkor is szeret engem a feleségem. De ha valaki valakit szeret, és fontos a szeretete, a másik szeretete számomra, akkor igyekszem úgy élni, úgy viselkedni, hogy szerethető legyek. Ez azt jelenti nagyon egyszerűen, hogy ne várjam el a feleségemtől, hogy szeressen engem, hogyha én agyba főbe verem őt minden este. Vagy megalázom a szavaimmal. Vagy semmi tiszteletre méltó nincs bennem. Vagy abban, amit csinálok. És nem lehet kiváltani ezt azzal, hogy az ember évente egyszer hoz egy virágot a feleségének, meg néha elmondja azt, hogy szeretlek téged, hogyha a másik oldalon óriási a hiány, a deficit. A feleségem biztos vagyok benne, hogy akkor is szeretne, mint ahogy sokszor tapasztalom azt, hogy nők, akikkel kutyául bánik a férjük, mégis hihetetlen szeretettel szeretik a férjüket. Én nem értem, hogy miért szeretnek egy ilyen semmire való embert. Tehát a szeretetet sokszor nem lehet megmagyarázni. Most valami ilyesmit értek ez alatt, hogy az Isten szeretete nem változik meg irántunk, de nem az a jó nekünk is, amikor szerethetőek vagyunk. Amikor igenis Isten ránk néz és azt látja, hogy az életünk olyan élet, amire ő maga is oda tudja tenni a pecsétjét az áldásra. Hát dehogy nem. Hát ez a lényeg az egésznek. Mint hogy a házasságban is akkor működik jól egy házasság, hogyha mind a két fél azon igyekszik, hogy szerethető, hogy könnyen szerethető legyen a másik számára. És persze ez nem mindig sikerül. De legalább ott legyen az igyekezet, hogy mi szeretnénk szerethető emberek lenni. A kérdés tehát az, hogy szerethető emberek vagyunk-e. Hogy az Isten szerethet-e bennünket, hogy nincs-e valami, ami akadályozza az életünkben azt, hogy Isten igazán és egészen szerethessen bennünket, és oda tehesse a pecsétjét, az áldását az életünkre. És persze, ha vétkezünk, ha hűtlenek vagyunk hozzá, akkor az is igaz, mert Isten erről is beszél, hogy ő kész nekünk megbocsátani, és kész nekünk gyógyulást adni. Ezt azért szerettem volna elmondani nektek, hogy értsétek mindazt, ami ezután következik. Hogy az Isten szeret bennünket. És amikor a hűségről és hűtlenségről beszél, akkor szeretettel akar szólni hozzánk. Nem megítélni akar bennünket, és nem is elítélni, hanem szeret bennünket, és azért szeretné, hogyha mi hűségesek lennénk. Életünk minden területén. Ugye mondtam nektek, hogy Malakiás könyve egy párbeszéd. Isten és a nép között. És itt is arról kezd el beszélgetni tulajdonképpen a hűség és hűtlenséggel kapcsolatban, és eddig is ezt tette az Isten, amikor arról beszélt, hogy Izrael már nem szereti őt viszont, amikor arról beszélt, hogy valami nincsen rendben Izrael Isten tiszteletével, mert nem őszinte már, mert már kiüresedett és tartalmatlan csupán vallásos érzület, amikor arról beszélt, hogy a papok, a lelki vezetőkkel micsoda problémák és micsoda gondok vannak, akkor egyetlen dologról beszélt Isten, hogy hűtlenné vált hozzá az ő népe. Ahogy ebben a szakaszban is, amit felolvastam, pontosan erről van szó. Arról, hogy az Istentől való elfordulásnak igenis komoly tünetei vannak. És milyen döbbenetes, hogy hol jelennek meg legelőször ezek a tünetek? Az emberi kapcsolataiban. Amikor az Istenhez hűtlenné válik egy társadalom, egy ember, akkor a legelső dolog, ahol elkezdenek megjelenni ennek az elfordulásnak a tünetei, azok az emberi kapcsolatok. Azok a dolgok, amelyek a legmélyebben érintenek bennünket, és amelyek a legmélyebben meghatározzák az életünket. Persze aztán megjelenik az életünk minden területén, mert ez így működik a munkánkban, a munkához való hozzáállásban, és sok-sok minden a pénzhez, és lehetne sorolni még a példákat, de ami a leginkább bennünket érint, és mélyen érint, az emberi kapcsolataink. És ezen belül is azok a szeretett kapcsolatok, a barátságaink, a gyermekeinkkel való viszonyunk, és a házastársunkkal, és talán ezt kellett volna először mondani, a házastársunkkal való viszony, ahol először meg fog jelenni azt, hogy valami nincsen rendben az életünkben. Figyeljétek meg, hogy Malakiás is erről beszél itt. Miért vagyunk hát hűtlenek egymáshoz? Meggyalázva az atyáinkkal kötött szövetséget, teszi fel a kérdést Isten. Majd egy másik versben, meggyalázta Júda az Úr szent helyét, mert idegen Isten leányait szerette meg, és velük házasodott össze. Aztán folytatódik tovább, ugye ez a felemás iga. Aztán folytatódik tovább, továbbá ezt teszitek. Könnyen öntözitek az Úr oltárát, sírtok és sóhajtoztok, mert nem tekint már az áldozatra, és nem fogadja kegyelmesen tőletek. És ezt kérdezitek, miért nem? Azért, mert az Úr a tanúja annak, hogy hűtlenné lettél ifjúkorodban elvett feleségedhez, pedig ő társad. Feleséged, akivel szövetség köt össze. Egy ember se tesz ilyet, akiben megmaradt, vagy maradt a lélek. És aztán tovább az utolsó vers. Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől, mondja az Úr Izrael Istene, mert erőszak tapad ruhájára, mondja a seregek ura. Nem kell ezt ellelkiesíteni, ezt a szöveget. Ez arról szól, hogy a házasságainkban, az emberi kapcsolataiban, a legmélyebb kötődéseinkben hogyan jelenik meg az, amikor hűtlenné válunk Istenhez. Erről szólnak ezek a versek. És most képzeljétek el egy társadalmat, amelyik önmagát úgy hirdeti, mint akik az Isten népe vagyunk. Az Istenhez tartozunk. Mit várunk el egy ilyen társadalomtól? Azt várjuk el, hogy tükröződjön mindenben az a rend, amit az Isten elvár az embertől. És mivel találkozik Isten, amikor számon kéri ezt a rendet Izrael fiain? Azzal találkozik, hogy egyes férfiak olyan asszonyokat vettek el, akik idegen isteneket imádtak. Akik nem őt imádják, nem őt tisztelik, hanem más népből valók. Aztán olyanokkal találkozunk, hogy egyes férfiak otthagyták a feleségüket. Elváltak tőlük. Vállólevelet adtak nekik. És abban a korban, amikor valaki vállólevelet adott, az majdnem olyan volt, kedves testvérek, mintha valaki aláírta volna a másik halálos ítéletét. Mert a nőknek nem volt egzisztenciájuk. Nem volt vagyonuk, amit félretehettek. Egy nő teljes mértékben a férfitől függött. A férfi felelős volt a feleségéért. És ha egy férfi kilépett ebből a kapcsolatból, akkor a nő teljesen kiszolgáltatottá vált. Jézus korára odáig ment ez a dolog, hogy bármiért lehetett vállólevelet adni a feleségnek. Feljegyeztek olyan esetet, képzeljétek el, amikor egy férfi azért vált el a feleségét, és dobta ki az utcára az asszonyt, és ezzel ítélte tulajdonképpen halálra, mert oda kozmált az étel. El tudjátok képzelni, hogy milyen lelki sötétségnek kell egy férfi szívében élnie ahhoz, hogy azért dobja ki a feleségét, mert oda kozmált az étel? Hogy ezért el kell dobni egy embert, és halálra kell ítélni. Ez elégséges indok volt Jézus korában arra, hogy valaki vállólevelet adjon a feleségének. Döbbenetes. És persze lehet, hogy ma nincsenek ennyire kiszolgáltatott helyzetben az asszonyok, mert hát a legtöbb esetben minden hölgynek van egzisztenciája, saját keresete. De én azt gondolom, kedves testvérek, ez az én tapasztalatom, hogy ez csak papíron van így. Hogy ez csak papíron van így. Mert ha egy férfi összeköltözik egy nővel, bocsánat, hogy így mondom, én azt gondolom, de ezzel vitatkozhatunk, ez az én véleményem, mindig a nő van vert helyzetben. Mert a férfi bármikor elmehet. Szokták mondani, hogy férfi 60 évesen is férfi. Na de egy nő. Aki mindent beletesz a kapcsolatába, mindent feláldoz. Ez a társadalom nem úgy tekint egy 60 éves nőre, hogy az már öreg. De. Egy férfi újra kezdheti egy fiatal nővel, de egy nőnek mennyi esélye van arra, főleg, ha még gyereke is vannak, hogy újra kezdje az életét. Én ismerek olyan férfit, aki csak azért nem vállal törvényes munkát, hogy ne lehessen levonni a fizetéséből a gyerektartást. És erre nagyon büszke. Amikor beszélgettünk, és megkérdeztem tőle, hogy nem szégyelled magad, akkor azt válaszolta, hogy miért szégyeljem magam? Én nem akartam a gyerekeket. Ez volt a válasz. Tudjátok, én azt gondolom, hogy az esetek 99%-ában nem a férfi, hanem a nő a vesztese egy ilyen kapcsolatnak. És olyan döbbenetes mégis, hogy nagyon sokszor a nők ragaszkodnak ezekhez a kapcsolatokhoz. Mert azt mondják, hogy vagy úgy gondolják, vagy abban a hazugságban élnek, hogy azt mondják, hogy egy ilyen kapcsolatnál sokkal rosszabb a magány. Én nem gondolom. Ez csak önbecsapás. Szóval, hogy is van ez? Én azt gondolom, hogy a nők ma is épp annyira sebezhetőek, mint abban a korban, amikor Malakiás erről a problémáról beszélt. Épp annyira szól ez a mai korhoz is, mint ahogyan szólt akkor is. Lehet, hogy változtak a díszletek, de alapjaiban, elveiben, a problémát gyökerét tekintve ugyanaz a helyzet. És tudjátok, amikor eddig eljutottam, akkor azon gondolkodtam, hogy vajon elég hálás vagyok-e a feleségemnek. És igenis, mi férfiak férjek, gondolkozzunk ezen el, hogy vajon elég hálásak vagyunk-e a feleségeinknek, a szeretteinknek. És persze mi keresztény emberként csóváljuk a fejünket egy olyan zűrzavaros világban, amiben élünk, és elszomorodunk, amikor ismerőseink válásának a híréről hallunk. De tudjátok, amikor azt mondjuk, hogy akinek Istennel rendben van az élete, annak az életének az összes többi területén is rend kell, hogy legyen, ez egy nagyon igaz dolog. De tudjátok, az a szomorú és szégyenteljes tapasztalatom, hogy nagyon sokszor mi keresztény emberek se álltunk oda a világ elé azt mondva, hogy na tessék, itt vannak a mi emberi kapcsolataink, itt vannak a mi házasságaink. Szeretnénk példát mutatni. Nem mellünket veregetve, vagy önmagunkat dicsérgetve, hanem egyszerűen csak puszta létezésünkkel. A házasságaink, olyan házasságok, amelyekkel ki tudunk állni az emberek elé, és azt tudjuk mondani, hogy igenis, felmutatunk egy másfajta utat, egy másfajta példát, egy ilyen zűrzavaros világban. De én azt gondolom, hogy nagyon is el kell csendesednünk. Tegnap beszélgettem az egyik ismerősömmel is, nagyon megdöbbentett az, amit mesélt és amit mondott, amikor arról beszélt, hogy ami a régen egy református lelkészről kiderült, hogy évek óta veri a feleségét. És úgy kellett kimenteni a parókiáról a feleséget és a három gyereket. Milyen példa ez? Vagy hányszor kapom meg, és dörgölik az orrom alá, amikor a házasságról beszélek. Emberek azt mondják nekem, hogy de hát, hány elvált református lelkész van a ti egyházatokban? Vagy katolikus oldalról szokták mindig ezt mondani nekem, hogy hát persze, persze tudom, de hát ti megáldjátok az elváltak újraházasodás. Ti megengeditek azt, hogy újraházasodjanak az emberek, akárhányszor is, ami egyébként nem igaz. Akárhányszor nem. És közöttünk, keresztények között épp olyan durva példákkal találkozunk, mint a világban. Ne gondoljátok, hogy nem. Annyira megdöbbentő annak a presbiternek a története, aki maga is házas ember volt, de megszöktette a gyülekezet kántorát, aki szintén házasságban élt. És tudjátok, mit mondott, amikor megkérdezték tőle, hogy szerinted ez helyes volt? Azt válaszolt erre, hogy hát, kimentettem azt az asszonyt abból a rossz házasságból. Kimentettem azt az asszonyt. Ez egy diakóniai, szeretetteljes cselekedet volt, mondta a férfi. Persze arról nem beszélt, hogy az ő házasságával, meg az ő házastársával mi lett. Tudjátok, ez a szégyen. Hogy mi keresztények sem mondhatjuk azt el, hogy a házasságaink olyan házasságok, amivel kiállhatunk az emberek elé, és azt mondhatjuk, hogy van egy másik út. Rengeteg mondani valóm lenne még, de sem az időnk, sem a figyelmetek, figyelmeteknek is vannak határai. És azt kell, hogy mondjam, kedves testvérek, hogy tudom, hogy ebben az igehirdetésben igazából csak ennek a néhány bibliai versnek, amit felolvastam, csak a felszínét karcolom. Inkább csak gondolatokat közlök veletek, vagy azok arra szeretném inkább ráirányítani a figyelmeteket, amire már nagyon sokszor tettem, de újra és újra szeretném megtenni, hogy az, aki az Istenhez tartozónak vallja magát, annak az életének minden területén jelen kell, hogy legyen a hűség, az Istenhez való hűség is. Ha előveszitek a János levelét, János első levelét, olyan megdöbbentő, hogy a szeretet apostola arról ír a János első levélben, az Isten szeretetével kapcsolatban, hogy akkor leírja, hogy az a szeretet, nem az a szeretet, ahogyan mi szeretjük Isten, mondja János, hanem az a szeretet, ahogy az Isten szeret minket. És akkor beszél az Isten szeretetéről, és a következő mondatot mondja, és ezért, szinte mondhatnánk így, és ezért mi tartozunk azzal, hogy egymást szeressük. És tudjátok, mi a megdöbbentő arra ebben? Hogy nekünk hatalmas nagy tartozásunk van az Isten felé. És az Isten nem azt várja el, mert nem is várhatja el, mert nem is tudjuk megtenni, hogy valamit visszaadjunk neki abból, hogy ő szeret bennünket. Hanem mit kér tőlünk? hogy adjuk oda és osszuk szét azoknak, akik között élünk. Ezt kér Isten. Tartoztok azzal, mondja, nem nekem, hanem egymásnak, hogy szeressétek egymást. És ez mennyivel inkább érvényes a házasságainkra, és azokra a kapcsolatainkra, amelyek a leginkább meghatároznak bennünket. Végezetül röviden arról szeretnék szólni, hogy mivel indokolja Isten, hogy legyünk hűségesek. És hogy mondjam még egyszer, itt nem hitetlen embereknek beszél Isten, akik nem is ismerik őt, hanem a saját népéhez szól. És én hiszem, hogy Isten új szövetségi népe mi vagyunk. Hozzánk akar szólni az Isten. Azt mondja, az első indok így szól, egy atyánk van. Hiszen egy atyánk van mindannyiunknak. Mi egy család vagyunk. És mivel egy család vagyunk, én azt gondolom, nagyon durva dolog lenne, hogyha nem tanulnánk meg egymást szeretni. És persze a mi családunk kisebb családokra bomlik, mert mindannyian egy családból jövünk. Mindannyian egy család tagjai vagyunk. Ez nem úgy van, kedves testvérek, hogy én akárhogy élhetek a házasságomban, aztán eljövök a gyülekezetbe, és itt meg jó keresztény vagyok. Ez nem így van. Mert ahogyan otthon élek, az hatással van a családomra, a nagyobb családomra is. És hogyha ugyanaz az atyánk, már pedig ugyanaz az atyánk, akkor az Istent is bántjuk azzal, hogyha nem élünk jól, ha nem élünk hűségesen, az életünknek minden területén, legfőképpen az emberi kapcsolatainkban, a házasságunkban. Aztán arról beszél Isten, hogy egy teremtőnk van. Így folytatja, hiszen egy Isten teremtett bennünket. És tudjátok, ez a figyelmeztetés, én úgy gondolom, hogy a felelősségünkről szól. A teremtettségből fakadó felelősségünkről, hogy felelősek vagyunk egymásért. Nem csak a világért, ami körülvesz bennünket, hanem egymásért is. És legfőképpen azokért, akiket Isten különösképpen ránk bízott. A férjünkért, a feleségünkért, az unokáinkért, a gyerekeinkért. Mert Isten azokat különösképpen ránk bízta. És ha mi kilépünk az Isten szerető ellenőrzése alól, és a minden szabad elve kezd el érvényesülni az életünkben, a házasságunkban, a gyereknevelésünkben és mindenben, akkor megtagadjuk a Teremtőnek az eredeti akaratát. Akkor lemondunk a felelősségünkről. De szeretnék még egy csomót beszélni, de nem fogok. És végül még egy pont. Ugyanaz a szövetség részesei vagyunk, azt mondja, ugyanannak a szövetségnek a részesei vagyunk. Miért vagyunk hát hűtlenek egymáshoz, kérdez Isten, meggyalázva az atyáinkkal kötött szövetséget. És ott ez akkor Izraelben, Malakiás idejében az Ábrahámmal kötött szövetségről szólt. Hogy az Isten Ábrahámmal szövetséget kötött. És ebben a szövetségben az Isten elkötelezte magát Izrael mellett, Ábrahámnak, Ábrahám és az ő utódai mellett. Elkötelezte magát, de nem csak elkötelezte magát, hanem vállalta, hogy megvédi őket, megtartja őket, megáldja az életüket. Sőt, azt mondja Isten, barátjuk leszek. És ugye az új szövetségben pedig azt olvassuk, hogy mi vagyunk Ábrahám utódai. Mi is Ábrahám utódai vagyunk. Mi is az ígéret gyermekei vagyunk Jézus Krisztusban. Hát mennyivel inkább igaz az, hogy az Isten szeretetével, gondoskodásával, áldásával szeretne megajándékozni bennünket azért, mert Krisztust Isten nagyon szereti, és rajta keresztül bennünket is elfogad, és bennünket is nagyon szeret. De hogyan lehetne a Krisztusban kapott minden áldása miénk, hogyha lépten nyomon megtörjük azt a bizalmi szövetséget, ami köztünk és Isten között van? Vagy ami köztünk és a férjünk, feleségünk, vagy családtagjaink között van. Az egész életünk nem a hűség, hanem sokkal inkább a hűtlenségeink története. Kedves testvéreim, mint jeleztem, korántsem sikerült ezt a néhány bibliai verset nagyon-nagyon nagy mélységében elmagyarázni, vagy magyarázni előttetek, de mégis szeretnélek benneteket komolyan kérni arra, hogy gondoljátok végig azt a keveset, amit most, vagy lehet, hogy ez is nagyon sok, amit most sikerült, vagy szerettem volna nektek továbbadni, a hűségről és a hűtlenségről, az egymás megbecsüléséről, az egymás elfogadásáról, az egymás szeretetéről, hogy az Istennek az Isten iránti hűségünk az életünk legapróbb területeig is jelen legyen, legfőképpen az emberi kapcsolatainkban legyen és váljon láthatóvá. És igenis vegyük komolyan a szívünkre az Istennek a szavait, amit felolvastam. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek. Amen.